Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Szent Ita tisztelők! Isten azt akarta, hogy a Jézus, akit elküld ebbe a világba, emberként emberi családban szülessék. Erről elmélkedtünk az elmúlt héten. Ugyanakkor azt is gondolnánk és várnánk az Istentől, hogyha ezeket a nagyszerű embereket, Máriát és Józsefet, mert mondtuk, Józsefnek is ugyanolyan nagy szerepe van az Isten gyermek elfogadásában és felnevelésében, mint Máriának, tehát ha ezeket a nagyszerű embereket kiválasztotta, ezzel megbízta az Isten, akkor ezeknek az embereknek az életében valami mást, többet, jobbat ad, mint amit esetleg más embereknek az életében. Az ember így gondolkodik a kiválasztottakról. Szeretné, hogyha valaki kiválasztott, akkor az azt jelenti, hogy az életét valamilyen rendkívüli csodák, rendkívüli ajándékok, élmények kísérik az Istennek a részéről. Az elmúlt évben egy zarándoklaton jártunk az egyházközséggel, és mivel a papok éve volt, ezért szent papoknak emlékhelyeit, erekjéit, azokat a városokat kerestük fel Dél-Itáliában, akik szentek voltak, előttünk jártak, akiknél imádkozhatunk papjainkért, szerzeteseinkért. Az úti célünk egyik legfőbb állomása Szent Pió atya volt San Giovanni Rotondóban. És igazából annyi mindent hallottam, olvastam már az ő életéről, de természetesen egy ilyen út előtt az ember még mélyebben tanulmányozza az ő lelkiségét, az ő gondolkodás módját. És míg ezzel foglalatoskodtam, arra gondoltam, hogy ez a pap, ez az ember, az Isten választatja. Mégis mi kényelem, mi öröm, mi szépség volt az ő életében. Hiszen annyi szenvedés, testi és lelki, annyi kísértés, annyi meg nem értés, annyi bántás, annyi baj érte őt emberi szempontból, hogy akkor arra is gondolhat az ember, hogy Isten ments, hogy én Isten kiválasztottja legyek, ha egyszer ennyi szenvedés és ennyi gyötrelem vár rám. Mária és József életében, a szülőknek az életében úgy várnánk és gondolnánk, hogy hát majd az Isten különösképpen vigyáz rájuk. És különös ajándékokkal ajándékozza meg őket, ha elvállalták, hogy ők hozzák a világra, és ők nevelik fel az Istennek a fiát. Ugyanakkor a következőt látjuk. Amikor elérkezik a gyermek születésének az ideje, akkor nem szülheti meg Mária otthon, a szépen elkészített názáreti házban, hanem útra kell kelniük a császári rendelet miatt, hogy elmenjenek a népszámlálással kapcsolatban Betlehembe. Milyen nehéz volt egyáltalában az utazás akkor, gyalogosan vagy szamárháton, pláne egy utolsó idős kismamának. És mindez a kényelmetlenség, ez a nehézség nem elég, mert amikor megérkeznek Betlehembe, már oly későn érkeznek, hogy sehol nem kapnak szállást. Nem fogadják be sehová sem őket. És milyen érdekes, hogy bár az emberek, már mint a betlehemiek, nem tudják, hogy itt most az Isten fia fog megszületni, hanem egyszerűen egy kismamáról van szó, aki gyermeket vár, és aki különös gondoskodást igényel. Mégsem érdekel ez senkit. És így kényszerülnek a városon kívül egy istállóban meghúzni magukat. Azért ez olyan furcsa, Ha egyszer az Isten kiválasztotta őket, és Máriától születik az Istennek a fia, hát ha nem is királyi kastélyban, de legalább egy normális házban, egy tisztességes ágyban születne. Minden körülmény adott legyen, nem pedig egy istállóban, a városon kívül, ahogy az emberek be sem fogadták. Majd aztán ez mind nem elég, jönnek a látogatók, a pásztorok és a napkeleti bölcsek, van öröm is, van szép is, van bizonyíték, ajándék is, és most már József számára is. Hiszen ő is látja, hogy ezeket a küldötteket maga az Isten angyala, vagy a betlehemi csillag vezette ide. Na de egyúttal jön a hír is, hogy a gyermeket meg akarják ölni. Jön a hír is, hogy alig született meg, már is az életére törnek. És nem fordult meg Máriában és Józsefben, hogy hát ez mégiscsak az Isten gyermeke? Mégiscsak az Isten gyermeke? Hogy vajon valóban mindaz, amit vállaltunk, úgy van? Mert hát a körülmények egyáltalában nem ezt igazolják. És a kisgyermekkel el kell menni abból az országból, amelyről megjövendölték a próféták, hogy belőle származik a világ megváltója, annak az éjleple alatt onnan menekülnie kell már csecsemőként. Egy idegen, tulajdonképpen ellenséges országba, Egyiptomba. Ott fogadják be, ott cseperedik fel a gyermek, aki az Istentől van. Azokban az években, történészek azt mondják, körülbelül 6 évet élt a Szent Család Egyiptomban, azokban az években nem merült föl Máriában és Józsefben, hogy hát egyáltalán hazamehetünk? Vagy ilyen kitaszítottak leszünk állandóan azért, mert befogadtuk az életünkbe az Istennek a fiát? Hát valóban az Istennek a fia? Valóban az Istennek tesszük azt, amit teszünk? És majd csak tudjuk, Heródes halála után költözhetnek vissza Názáretbe, és kezdhetik az életüket ennyi év után először, és kell megértetniük ott Názáretben, hogy ők most mi mentek el, meg most mi jöttek vissza, meg hó voltak eddig, mert ugye nem tudtak hazatelefonálni, vagy táviratot küldeni, de még e-mailt sem, hogy hát majd jövünk, most éppen Egyiptomba vagyunk, és képeslapot sem írtak. Azoknak fogalmuk se volt, hogy mi történt velük. Azok azt hihették, hogy meghaltak az úton, agyonverték, kirabolták, ki tudja, mi történt velük. És el kellett magyarázniuk, hogy hát az Isten vezetett bennünket így. De nem kell nektek, Szent Rita tisztelőknek túl messze menni ahhoz, hogy ezen gondolkodjunk. Hát itt van Szent Ritának az élete. Aki gyermekkorától kezdve azon gondolkodik, hogy jól hallja-e Istennek a hívó szavát, hogy ő majd a közvetlen szolgálatára hívja meg szerzetesnek. És amikor már úgy érzi, hogy igen, és már őszintén rámondhatja az Isten belső hangjára, hogy megyek és követlek, akkor kiderül, hogy egy durva, vallástalan, kegyetlen férfihoz hozzá kell mennie feleségül. És hiába magyarázza a szüleinek, hogy hát ne arra, hogy én az Istennek adtam az életemet. Nem, neked ehhez kell hozzá menned. És aztán, hogy mikor megteszi a szülei akaratát, akkor inkább kapna valami jutalmat, hogy mégiscsak jobb élete lenne. De nem. Hanem a férje veri őt, szenved az ő élete miatt mellette, és nem azon gondolkodik, hogy hát az Isten csak elbánik velem, az Isten csak tönkre akar tenni engem, pedig én neki akartam adni az életemet, hát azért édes Istenem egy kicsit jobb sorsot adhatnál, hanem elfogadva ezt az életét, sőt felajánlva a férje megtéréséért, a szentségekkel megerősítve hitben távozik-e földi világból a férje? A leglényegnél, amikor az üdvösségre, az örök életre indul, mégiscsak az Isten kegyelme és az Isten ereje kíséri el, és ez elég Ritának. Nem beszélve aztán ugye a gyermekeiről, a gyermekei viselkedéséről, gyűlölködéséről, majd a halálukról. Istennek akarom adni az életemet. Istent befogadtam az életembe. Miért nem különb az életem, mint azoknak, akik egyáltalában nem foglalkoznak az Istennel? Akik egyáltalában nem törődnek azzal, hogy az Isten mit kíván tőlük? Itt áll előttünk a Szent Család ugyanezzel a kérdéssel. Mária és József személyében. És ahogyan Pió atyánál, Ritánál, vagy Máriánál és Józsefnél nem olvasunk, nem tudunk semmi ilyen fölháborodásról, hogy Istenem, most már hagyd abba a megpróbáltatást. Valami mélyebb értelmét kell keresnünk mindennek az ő életükben. E mélyebb értelem egyike egészen biztos. Hiszem, hogy a megpróbáltatás és a szenvedés nem elszakít az Istentől, hanem közelebb visz hozzá. De ez egészen biztos, hogy már egy következő szint az embernek az életében. Mert azért éppen itt a sekrestében beszélgettünk a mise előtt, rendszeres kórházi beteglátogató révén nagyon sokszor megélem azt, hogy a szenvedés és a baj elszakít az Istentől, nem pedig közelebb hoz. Vajon milyen lelkület, milyen kegyelmi állapot, milyen isteni érintettség kell legyen az emberben, hogy mindez közelebb hozza. Hogy eljussak odáig, hogy nem én tartom a saját életemet a saját kezemben, hanem valaki más tartja az én életemet az ő kezében. És én őtőle függök, és őt róla elhiszem, hogy tudja, hogy mit csinál az én életemben, miért csinálja az én életemben. És még azt is elhiszem róla, hogy nem csak, hogy mindenről tud, és minden az ő szeme láttára az történik az én életemben, hanem még mindezt az én üdvösségemre fogja fordítani. Most nem úgy tűnik? Nem. Most nem ezt élem meg? Nem. Na de attól még így van. Pió atyának az életében is megengedte, hogy a számtalan gyóntatás, a számtalan szentmise alkalmával megtapasztalhatta, hogy rajta keresztül hogyan árad az emberek lelkébe az Istennek a kegyelme. Szent Rita megtapasztalhatta, hogy mindezeken keresztül hogyan vezette az Isten, és hogyan készítette őt elő arra, hogy majd Krisztus szenvedését hordozva ő is az Isten csodálatos ajándéka legyen. És Mária és Józsefből legalább Mária megélhette földi életében, hogy az ő szent fia valóban a szent, az Isten, aki legyőzte a halált, aki föltámadt, aki él. De nem ezzel kezdődött, ezzel végződött. Valami olyan hatalmas csodával, olyan kegyelemmel, olyan dologgal, amire nem is számíthatott, amire nem is gondolhatott, hogy mit készít neki az Isten. De az Isten mélységes titka, hogy mindezért miért kellett végigjárnia a szenvedéseknek ezt az útját. És ezt emberi értelemmel, Isten nélkül nem lehet felfogni. Ennek nem lehet értelmet találni. csak szenvedni lehet. De Istennel lehet értelmet találni. Istennel lehet jövőbe tekinteni. Istennel lehet reménységben élni a reménytelenségnek tűnő helyzetekben. Én azt írtam be ebbe a kis füzetbe, most a Szent Mise előtt ifjúsági hittanosunkat ma operálják másodszor daganattal. 23 éves, ha jól tudom. És tele van reménységgel. Fél, tegnap történt a vizsgálat, mert gyanúsod, és ma már operálják is, akkor elképzelhetjük, milyen állapotban lehet. De telve van reménységgel, hogy milyen jó, hogy ilyen gyorsan fölfedezték, és azonnal tudnak segíteni. Mert természetesen az az orvos, amelyikkel megbeszélte, hogy majd, ha sor kerül rá megműtni, az nincs is ott. Valaki egész más fogja csinálni. De az az egész más kiderült, hogy nemzetközi hírű specialistája ennek a betegségnek. Nem az a másik, akihez ő járt, akiben megbízott, aki, csak mert az most éppen nincs bent, külföldön van. Telve van reménységgel, bár szenvedés vár rá, és ki tudja, vége lesz-e. De telve van reménységgel, hát az Isten tudja. Egy ilyen fiatal kis ember. Itt van most az ő neve is, és az ő érte való imádság is, a ti kéréseitek és imádságaitok között. Van reménytelennek tűnő helyzet, de ott van a tűnő szó. Hogy Istennél viszont nincs reménytelen helyzet. És nem veszíthetem el közben a reménységemet. És azért, mert esetleg én Istennel élek, és a kegyelem állapotában van a lelkem, és én Istenért és Istennel megteszek mindent, amit ő kíván tőlem, ha meg tudok tenni mindent. Az nem azt jelenti, hogy az Isten kiemel engem, és valahol lebegtet a föld fölött, hogy én velem az égvilágon semmi baj nem történhet. Nekem semmi megpróbáltatásom nem lesz. Azt jelenti, hogy ott közben, miközben a sárban taposok, és egyik lépés nehezebb, mint a másik, a közben ott megy velem. Amen.